Elalszik a strázsán, ez az az óra, amikor a kés ízétől fölcsuklik a bárány, és mi vagyunk azok az ácsok, akik keresztet ácsolunk magunkból, hogy legyen mire fölfeszítsék az Istent. A tanítványok aludtak. Sátán őket is megkísértette, ők engedtek a kísértésnek, elaléltak. A jó szándék bennük volt, nem véletlenül mondja Jézus, amikor oda megy hozzájuk, hogy a jó, a lélek kész, de a test erőtelen, ezért vigyázzatok és imádkozzatok. Itt látjuk, amikor Dürer metszetén jön az angyal, és mutatja a poharat, nincs más megoldás az emberiség megmentésére, egyedül a kereszt. El Greco festménye ilyen feszült, zilált felhők közé helyezi az eseményt. Itt vannak a tanítványok. A Magyarországon található ábrázolásán ez nem az. Egészen kicsavarodva, nyitott szájjal alszanak a tanítványok. Ugye hát ez is olyan döbbenetes, hogy ők így aludtak, és a legfontosabb percben, percekben nem voltak Jézussal. Ő annyira vágyott az együttérzésre, de így is be kellett teljesednie, hogy teljesen magára maradt. Nem csak az atya hagyta el, a tanítványok is elhagyták. Sőt, megbotránkoztak, így olvasok a Bibliában, megbotránkoztak azon, hogy engedi magát elfogadni. Nem, hogy együttérzésre lettek volna, megdöbbentek, összezavarodtak, megbotránkoztak. Hogy engedheti ezt meg ő? Látjuk El Greco festményén, amint a durva szolgák megfogják a katonák, és lekötözik, és megkötözik. Hát ez hatalmas történés, aki szeretné ezt mélyen megérteni a Jézus Élete című könyvünkben, az Ellenvágy könyvében, olvassa el ezt a fejezetet, az emberiség sorsa függött itt Jézustól. És óriási vajudásban volt, és úgy döntött, hogy értünk vállalja az áldozatot. És jött Júdás, Riemenschneider szobra, figyeljük meg a művész, milyen jól ábrázolja ezt a durva arckifejezéssel, hajviselettel, ellentétben Jézus nyugalmával, mély szomorúságával, a tartásával a két világot. Jézus mélységesen szomorú volt, neki nem volt mindegy, hogy elárulják őt. Ő önmagát feladta, négyszer mondta, én vagyok, kit kerestek a názáreti Jézust, én vagyok. Nem kellett volna elárulnia. Sokan úgy gondolják, hogy Júdásnak ezt a szerepet végig kellett játszania. Egyáltalán nem így van. Júdás dönthetett, hogy elárulja Jézust, vagy nem. És ő úgy döntött, hogy elárulja. Sokan ábrázolták ezt a momentumot, nem is tudtak hidegen elmenni mellette. Giotto festményét látjuk, ahol így a ruhájával Júdás szinte betakarja Jézust. Talán van erről is egy... versrészlet, ami nagyon kifejező. Vasadi Péter, a fáklyafény bedönti az éj utolsó ajtaját, beront a szív sötétje, melyben igazság látszik nagy értelemnek, izgágaság látszik nagy értelemnek, és eszes fölének gyűlölet, Júdás elébe áll, ajkának rossz csókja lángol, és fölsugárzik gyalázatában. Itt van Péter, amint majdnem meghiúsítja Jézus megváltói művét, mert ha erőszakhoz folyamodik, akkor jogosan mondhatják, hogy lázadó és a törvény ellen vét. De Jézus begyógyítja Málkus szolgának a fülét, és figyelmezteti Pétert, hogy aki kardot emel, kard által vészel. Ugye a középkorban ezt előszeretettel alkalmazták arra, hogy lám joga van az egyháznak, a Péter utódjának, ugye, a kardhoz. Csak ugye azt nem szokták hozzáidézni, hogy aki kardot emel, az kard által vészel. Ez már nem illett nekik a logikába. Így lehet a Bibliát kifordítani a helyéből. Hát nagyon sokan ábrázolták ezt, egy német mestert látunk, egy ismeretlen német mestert egy templomábrázoláson, ahogy Péter egy hatalmas karddal vágja le a szolga fülét, hát kissé túlzás, de hát látjuk, hogy izgatta az embereket ez a téma. Dürer nagyon szemléletesen mutatja be, de most nem is erre irányítanám a figyelmet, hanem inkább erre a mozzanatra, amit itt látunk, Nézzük meg, hogy Jézus milyen szomorú, és Júdás oda tolakszik, oda erőlteti magát. Miért? Mert a 30 ezüst pénzt. Mert Jézus feladta magát, de ő nem akart lemondani a pénzről. Hova fajulhat az ember? És ne gondoljuk, hogy olyan egyedi különleges dolog Júdás esete, melyikünket nem kísért meg időnként az anyagiasság. Hogy a pénzért valami olyan dologra vagyunk képesek, ami nem helyes. Van Dyck festménye. Két variációban is látjuk, amint Júdás ismételten ugye odatolakszik, és mögötte törtetnek már a fáklyások, hogy elfogják Jézust. Nagyon jól ábrázolja a művész a barokk kornak ezzel a zilált, feszült, vibráló, hullámzó vonalvezetésével. Látszik itt is, ugye, hogy birkóznak, és a drapériák, a hullámfény, a fáklyafény mind-mind a mozgalmasságot, az erőteljességet hangsúlyozzák, ellentétben például a reneszánsz bizonyos visszafogottságával vagy nyugalmával. Vagy épp a 1300 körüli Duccio festménynek a teljesen más felfogásával. Jézust elfogják, éjszaka kihallgatják, összesen 6-szor hallgatják ki, nem kívánok végigmenni a kihallgatásukon, elviszik a főpaphoz, bántalmazzák, kihallgatják. Itt pedig Pétert látjuk, amikor a szolgáló lány szavára megtagadja Jézust, a tűznél melegedve. János apostol is ott volt. Visszafogottan. Tanúja volt az eseményeknek, ezért tudta leírni János evangéliumában. Péter pedig a fizikai szükség, ugye figyeljük meg a talpát, a művész úgy mutatja be, hogy melegedik. Hogy melegedik. Tehát ez a fizikai szükség neki most elnézést fontosabb volt, mint hogy visszafogottan ott tanulja legyen az Úrnak a szenvedésének, és érte fohászkodjon, és küzdjön érte lélekben. És hát meg is lett az eredménye. Elárulja az Urat, ahogy Jézus ígérte, háromszor bár fogadkozott, hogy az életét is képes érte adni. Szüksége volt erre a tapasztalatra, hiszen meg kell tanulnia, hogy nem bízhat önmagában az ember. Itt látjuk Rembrandt festményén, amikor a szolgáló leány ugye oda erőlteti magát, és Jézus már odafordul Péterhez, de még ő nem fordult meg, de olyan szépen írja az evangélium, hogy és akkor Jézus ránézett, és Péter Jézusra nézett. És ez a pillanat volt az, ami aztán kiváltotta azt a mozzanatot, mindjárt talán, majd akkor mindjárt lesz egy ilyen képünk is, hogy Péter megbánja a bűnét. Őszintén. Ellentétben Judással, aki nem bánja meg, pontosabban csak a szégyent nem bírja elviselni, ezért inkább felakasztja magát. Itt látjuk Kajafás előtt, ezen a metszeten, Davis Lucien metszetén, ahogy gúnyolják Jézust és bántalmazzák. De annyira felfoghatatlan, olvasva az evangéliumokat, hogy nem védekezik, hogy megnémul az őt nyírők előtt, hogy nem támad, nem magyarázkodik, nem igazolja magát, nem mondja, hogy hazugság, amit mondtok. Mi ez a némaság? A vádak elfogadása, mert helyettesünk volt, azokat a vádakat mi illetnénk meg, de ő helyettünk némán elviselte az ítéletet. A főpap megszaggatja ruháját, amikor kikéri, amikor megkérdezi őt, hogy ki vagy te, az Isten nevére esküdve kérdezi tőle, és Jézus akkor nyilvánvalóan mondja, hogy Isten fia. Na hát akkor itt aztán már nincs tovább, tombol, és ellentétben a mózesi törvényekkel, ugye a nagy törvénytisztelő főpap szétszaggatja a papi ruháját, ez teljességgel helytelen volt. Hát Dürer úgy mutatja be, mint egy jól elhízott főpapot, ugye? És Jézust elé állítják, illetve itt aztán kényszerítik, hogy menjen tovább a folyamat, a kihallgatások. El Greco mutatja be Pétert, amint megbánja a bűnét, ahogy elmenekül a szégyenében. És érdekes, hogy a leírásból, a apostolok cselekedeteiből kiderül, hogy külön Péternek megjelent Jézus. Vajon miről beszélgethettek? Péter őszinte szívből megbánta a bűnét, és ettől kezdve soha többé nem volt magabízó. Nagyon szép ez az ábrázolás, tényleg mutatja a művész El Greco, hogy az ég felé tekint, nem magában bízik, nem magában remél, és mélységesen bánja, amit tett. Pilátusnál kétszer, Herodesnál egyszer, a főpapoknál este, a Sanhedrin előtt összesen hatszor hallgatták ki Jézust, és Duccio bemutatja ezt az egész eseménysort, már azt is, amikor megostorozzák, és kihallgatják, és megalázzák. Hieronymus Bosch úgy mutatja be, amikor tövissel megkoronázzák, hogy a figurák közé helyezi, mint egy fókuszba Jézus arcát, és figyeljük meg, hogy mennyire ellentétes a többiekével az arc kifejezése, a bizonyos értelemben a nyugalma. Nem ragadt rá a többiek indulata, vagy a visszavágás. Az a döbbenet, hogy pontosan ő értük, akik most így bánnak vele, halt meg. Ez annyira felfoghatatlan. Nem haragudott rájuk. Sőt, még tovább megyek. Szerette őket. Úgy szerette őket, hogy az életét adta értük. Az ellenségeiért, akik őt gyűlölték. Ő nem csak tanította, hogy szeresd ellenségedet, ő be is mutatta ezt. Hát nem tudom, ez annyira megrendítő, az annyira nem emberi, amit itt látunk. És a művész nagyon jól megragadta ennek a lényegét. A kompozíció is nagyon beszédes. Szinte beszorítják, bezárják az arcot is. Hát természetesen Jézus nem vörös hajú volt, meg nem ilyen alkatú, teljesen más egy zsidó ember, de itt nem ez a lényeg. Mindenkor a maga arcára próbálja megformálni, mert a lelkét keresik Jézusnak. Azt, hogy az ő arca egyedül áll meg a többiek között. Jörg Rádgeb festményét látjuk, 14.-15. század, amikor megkínozzák, és a művész egy ilyen csiga lépcsőn veszeti föl, mutatja meg az alakját, amint gyötörik, kínozzák, leköpik, tövis koronát adnak neki, és így tovább, és így tovább. A kihallgatás sorozat végig itt vonul lefelé, aztán itt az utolsó fázis, Herodes, amikor bíborpalásba helyezi, és kigónyolja, és aztán, hát szóval szinte az az érzésem, ahogy nézem a középkori ábrázolásokat, hogy szinte élvezték, vagy a szépséget és az emelkedettséget és a fenséget nem tudták úgy ábrázolni törvényszerűen, mint az erőszakot, a bántalmazást, a kínzásokat, a gyötretéseket. Ebben az ember otthon volt. Amíg nézzük ezeket az ábrázolásokat, idézem a Péterrel kapcsolatban Vas István versét, fújtatja, rázza izmos mellét a zokogás, és tengerek jövendők hallják a jós panaszt, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz. Dühött lázongó szívverésem, golgotai bazaltra vésem, Krisztus poétám, szent alak, eladtalak. Pontosabban ez már Júdásról szól. Igen, szóval olyan döbbenetes azt látni, hogy egy védtelen embert, aki nem védekezik, majdnem mindig ezt látom például iskolában, osztályokban. Van egy gyerek, aki háttérbe vonul, aki úgy elbújik, és oda mennek direkt, és belerúgnak, beöklöznek, megkínozzák, lefeszítik a padra, megalázzák. Az ember ebben nagy volt, mindig is. Védtelen, megkötözött embereket kínozni. Hát és az ember fia is átélte ezt. Elviselte a mi bűneinek ezt a szörnyűséges tettét, hogy a kínzatást. Kié borzadályos arc, e megkínzott, színtelen, nyúzott hús, napperzselte, légylepett, e vörös hályogos szemek, tövis szúrt fő, átdöfték oldalát, nézdőt, az embernek fiát. Pilátus kiállítja a tömeg elé, és azt mondja, íme az ember, ecce homo. Íme az ember, mert érzékelte, érezte, hogy ez nem olyan ember, Ő nem olyan ember, mint azok, akik eddig voltak a környezetében. Ő más. Ő benne királyi lélek lakozik, és nem védekezik. De miért? Pedig tudja, hogy nem igaz, amit tesznek ellene, amit mondanak róla. Megnémult, mint bárány az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. Elviselte az ítéletet, az igazságtalanságot, mert minket képviselt. Hol benn metszete, amint viszi a keresztet? A szenvedő megváltó. Nagyon szép ábrázolás, semmi más nem ábrázol, csak őt és a keresztet. És még megrendítőbb és fenséges Hieronymus Bosch festménye, amikor ott van Jézus középen, és az embereknek ezt a döbbenetes, gyűlöletteljes, gyilkos indulatát ki vetíti az arcukra. Kifordítja a belsejüket. Hát persze itt a Veronika kendője téma, azért nem is szólok róla külön, mert nincs benne a Bibliában, és csak a 13. században jelenik meg az ábrázolásokon és a hagyományban. Ennek semmi köze a Bibliához, egy kitalált egyházi hagyomány. De itt inkább Jézus arca a lényeg. Nézzük meg ezt az arcot a többieknek a gyűrűjében. Bosch megérezte, tűr és szenved. Azt írja a Biblia, szeretet hosszú tűrő. Tűrt valaki őnála többet? Minden ember bűnének a büntetését az utolsó cseppig elszenvedte, és kiírta ezt a kelyhet. Nem állt meg előtte 2 milliárd embernél, vagy 10 milliárd embernél. Minden emberért eltűrt. A szeretet mindent hisz. Ő hit bennünk. Önökben és én bennem, ezért halt meg. A szeretet mindent elfedez. Ő mindannyiunk bűnét elfedezte. A szeretet mindent remél. Örök hazát készített nekünk azért, hogy ezzel az áldozatával oda elvihessen bennünket, és a szeretet soha el nem fogy. Mindent megtehettek vele. Kiírthatták, féreggé tehették, így írja önmagáról. Féreg vagyok, nem férfi. De a szeretetét nem tudták kioltani. Tiziano ábrázolása. Gréco. Sok ábrázolás van, talán átfutunk. Itt van viszont, megjelenik Bosch festményén Cirene és Simon. Aki nem önként odaerőltették, hogy vigye a keresztet, de látva Jézusnak ezt a magatartását, mélyen megrendült, és egész életében hálás volt, hogy vihette a keresztet. A Biblia megemlékezik gyermekeiről, Rufusról, és jól emlékszem, Alexanderről, és minden bizonnyal ő is, ahogy kirajzolódik a Bibliából, megtért ember lett. Itt tért meg. Ő volt az első, utána jött majd a Jobblator. A Duccio festménye, Cirenei Simon története ugye arra utal, és arra tanít bennünket, Kolozsvári Tamás festményén látjuk, hogy mi is vegyük fel a keresztünket. És mi az a kereszt? Krisztus másokért hordozta a keresztet. A másokért végzett szolgálat. A másokért odaadott élet. A szeretet élete. Az a szeretet, amit ő ott gyakorolt a kereszten, hogy mindent hisz, mi is higgyünk a másik emberben. Bízzunk benne, reméljünk, hogy megjobbulhat. Ne a bűnére tekintsünk, hanem a személyére. És azt lássuk benne, ami még nincs itt, hogy mivé lehetne ő. És ennek a fényében bátorítsuk őt a jóra. Maurice Denis festménye, 1889. Az asszonyok, amint kifejezik a részvétüket. De Jézus őket is megfeddi, mert csak a szokásos együttérzés kerítette hatalmukba őket, és Jézus elmondta, hogy nem miattam sírjatok inkább, magatok miatt sírjatok. Mert ha zöldelőfán ezt művelik, akkor mit művelnek a szárazfán? És így tovább, nagyon sok ábrázolás van, csak úgy átfutunk ezeken, talán érdemes megállni egy pillanatra megint Emes Mesternél, hiszen ez az arc, ez a mozdulat tényleg az alázat mozdulata, és nagyon szépen mutatja be Cirenei Simont, aki szemléli őt. Ez a szemlélés azóta is a megjobbulásnak az egyetlen igazi lehetősége, hogyha őt szemléljük, mint áldozatot. Ez az egyetlen dolog, ami az ember szívét meg tudja rendíteni. Ugye még oda teszi azt, hogy megfogja a haját a poroszló és meghúzza, hogy több kint okozzon. És ez nem véletlen. Sátán minden erejét összeszedte, hogy ebben a torturában csak egy kis indulatot, csak egy kis haragot ki tudjon belőle csiholni. Minden erejét megfeszítette, belebújt az emberekbe, hogy dühítse, indulatba hozza. Nézzük meg itt, ahogy vezetik majd fel a Golgotára, lemesztelenítve mutatja be, közben ütik, verik, gúnyolják, és ott a Golgota már, készülnek a keresztek. Cirene és Simon arca, ez a megrendült tekintet. János apostol, Mária, Mária Magdaléna. A sziklára épített ház, a csupasz faág, ami elképezi az ő lecsupaszított, kiszolgáltatott életét. Nagyon érdekes ez a 20. századi Geoff Todd nevezetű ausztráliai művész. Úgy ábrázolja a keresztet, hogy kezek érintik meg, hogy kezek nyernek belőle erőt, hogy kezek támogatják. A cireneinek a gondolata ihlette őt, hogy ma is így tudunk a keresztből erőt meríteni, és így tudunk Jézusnak segíteni, mert ő mai napig is kereszthordozókat keres. Nem abban az értelemben, ahogy ő minden ember bűnét elszenvedte, abban az értelemben igen, hogy másokért szolgáló életet éljen. Lorenzo Lotto, Matthias Grünewald ábrázolása. Tiepolo hatalmas színpadi jelenetet csinál a keresztútból, mint egy színpadi berendezési jellemezekbe helyezi az alakokat. Bár Jézus alakja nagyon, nagyon ájtatos, sikeredett, de valahogy mégsem jön át az egésznek a megrendítő ereje. Rembrandt egy rajzát látjuk, amikor Jézus elesik a kereszten. Raffaellónak a festménye nem túl jelentős ábrázolás, viszont itt már, Tizián 1565-ben valamit megmutat, hogy a kereszt igazában személyes történet. Cirenei és Jézus. A tekintetek találkoznak. Amikor felvesszük a keresztünket, Jézus a szemünkbe néz. Krisztussal együtt megfeszítettem, írja Pál apostol. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet a testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta életem. Egy másik festménye, 1570-ből. Itt is. Nézzük meg ezt a gyengéd mozdulatot, ahogy Jézusra tekint. Jézus arcán patakzik a vér, de szembenéz velünk. Tehát a művész Tiziano valahogy megragadta azt, hogy a művész nekünk üzenni akar valamit. Nem csak pusztán témát ábrázol, hanem azt akarja mondani, hogy rólad van szó. Miattad halok meg? Ez a te történeted, ez nem egy esemény, hanem ez a te megmentésed története. Mint azt mondaná, mint Ádám, amikor leülte az első bárányt, hogy ott állhatott Jézussal szembe, és azt mondhatta, Uram, nekem is így kell meghalnom, mint ennek a báránynak. És akkor Jézus mit mondhatott neki? Nem, Ádám, nekem kell így meghalnom. Tintoretto festménye, egy hatalmas festménynek egy részletét látjuk, amint itt megy felfelé már az úton is. Egy 19. századi klasszicista festőnek kicsit ilyen teátrális bemutatása az eseménynek, ahol Jézus elesik, és hát ráesik a kereszt. James Tissot festménye, és hát itt több fázisban mutatja be, tényleg szinte mint egy fényképszerűen az ott lévő kövezettel, házsorokkal. De nem tudott mélyebbre hatolni, érezzük, hogy külsődleges a ábrázolás. Tehát azért, mert valamit úgy ábrázolunk, mint a valóságban, attól még nem lesz jó egy művészeti alkotás. annak a lelkét kell megragadni. Tintoretto festménye. Két fázisban mutatja, hogy viszik fel a kereszt hordozók a keresztet. A borúség, az elsötétülés jelzi, hogy mi történik itt. Ez talán most annyira nem fontos, és most jön egy döbbenetes történet, hogy Jézusnak átszegezik a kezét, Gerard Dávid festménye, 15. század, kezét, lábát átszegezik. Persze ugye megint mit látunk, hogy még jó meghúzza azt a lábát ez a katona, hogy még tovább kínozza, és itt történik meg az az esemény, ami Spurgeon szerint olyan mondat, ott mondott itt Jézus, ami ha csak egyedül a Bibliában fennmaradt volna, tökéletesen tükrözné Isten jellemét. A kivégzőiért Jézus azt mondja, Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Hatalmas nagy üzenet ez nekünk. Egyrészt Jézus mindig imádkozott, most is, bár az Atya elhagyta, mégis hitt az Atyában. Minket nem hagy el az Atya. Ő ragaszkodott ahhoz, hogy fiú, Atyám, a fiúság lelkületét nem adta fel. Mi is örökösök vagyunk. Mi se adjuk fel minden olyan helyzetben, amikor nehézségbe kerülünk, akkor is úgy tekintsünk az Atyára, mint aki szeret bennünket. Bár Jézus pont most azt élte át, hogy az Atya ráterhelte az emberiség bűnét. De nekünk ilyet nem kell átélni. Az ellenségeiért imádkozott. A kivégzőiért. Utána néztem a történelemben, hogy vannak-e olyan ábrázolások, vannak-e olyan irodalmi, történelmi hagyatékok, amelyek azt bemutatnák be, hogy valaki a kivégzőiért Krisztus előtt imádkozott. Szeretettel. Ilyet nem ismerünk. Még Szókratész sem, pedig ő tényleg nagy ember volt. Teljesen páratlan. Ez nem emberi, ez isteni, ami történik. Azokért az ellenségeiért, akik épp kivégzik. Ábrahám imádkozott az ellenségeiért, meg Mózes is imádkozott a népért, akik ellene voltak sokszor. De hogy épp a kivégzéskor azokért, akik kivégzik, ilyen ismeretlen Jézus előtt, Jézus után már tudták az apostolok, hogy kitől tanuljanak. Mert István vértanú már ugyanígy imádkozott, amikor őt végezték ki. Ugyanezt mondta, Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek, Dürer metszete. Itt látjuk egy Jean Dreux 15. századi festményét, miniatúráját, ahol Jézust épp átszegezik. A közben járó imádságot gyakorolta itt. Értünk, közben járt még most is, és ez az ima nem csak a katonákért, a papokért, a kivégzőkért hangzott el, hanem mindenkiért. A mai napig is, és elér a gyűrű, amit bevetett ezzel az imádsággal a tóba, az a kő, a hullámok elérnek a partra, és elérnek hozzánk is. Ennek az imának olyan hatása volt, hogy az egész világra kiterjedő hatása. Gustave Doré rajza az átszegezésről. A legnagyobb szenvedései közepette is ránk gondolt. Az Atya közben járó hatalmát igényelte. Döbbenetes szeretet, megdöbbentő odaadás. Nem lehetett kizökkenteni abból a szeretetből, ami a szívében égett irántunk. Sok-sokféle ábrázolás látható, miközben ruháit elosztják, köntösére sorsot vetnek. James Tissot festménye. És íme a válasz. Volt értelme ennek az imának? Megtért tán valaki a római katonák közül? Aki vezette a kivégzést. Azt ért meg. A római százados. Ez az ember Isten fia volt. Volt értelme értük imádkozni. El tudom képzelni, hogy vajon ezek után mit mondott a katonáinak. Ez az ember Isten fia volt. Ő, aki mondta, hogy most ostorozzátok meg, most vigyél a keresztet, korbácsold már meg, most, stb. Stb. És most ő azt mondja, ez az ember Isten fia volt. Nem sok jó jelenet van abban a bizonyos híres pasió filmben, hogy is hívták a rendezőt? Gibson, Mel Gibson. De egy fantasztikus pillanat van a filmben. Nem a Bibliában, nem így van, de mégis eltalált valamit, hogy amikor itt volt Jézus a kereszten, és még nem halt meg, akkor oda megy a főpap hozzá, és azt mondja, hogy hát te egy nagy senki vagy. És talán még köpött is egyet, és akkor hátat fordított, és megtaposta a földet, belerúgott, hogy te egy nagy senki vagy. És akkor elfordult, és Jézus a keresztről azt mondta, atyám, bocsáss meg néki, mert nem tudja, hogy mit cselekszik. És a római katona oda kiáltott hozzá, nem hallod, érted, imádkozik? És a főpapot megáll, és a művész ezt nagyon jól bemutatta. Az arcát mutatta a főpapnak, és mögötte volt Krisztus arca, és ezzel a pap nem tudott mit kezdeni ezzel a helyzettel. És a római katona ő rászól a papra, nem hallod, érted, imádkozik. Ő még az életében ilyet soha nem ért át, hogy valaki, akit őt így megaláz, letapos, semminek állít, és érte imádkozik, szeretettel. Kedves hallgatók, ez az egyetlen dolog, ami kivéthetetlen az ember számára. Ez kivéthetetlen. A papok közül valaki megtért? Nem. Cselekedetek könyve, 6. fejezet, 7. verse. A papok közül is nagy, sokan követték a hitet. Nem egy, nem kettő, nem három. Sokan. Nagyon sokan. Cselekedetek 6-7. A papok közül is sokan követték a hitet. Megtértek. Volt értelme értük imádkozni. A csőcselék, akik ott mondták, hogy Barabást kérjük, 3000 lélek tért meg azon a napon, amikor Péter hirdette az evangéliumot, és mondta, hogy ti feszítettétek keresztre. 3000 lélek. És meg tovább a gyűrű, a bevetett kő, gyűrűzik tovább Samária, Görögország, Makedónia, Olaszország, Róma, Európa, Magyarország, Budapest, Ménesi út, főiskola. Itt vagyunk a teremben. Elért hozzánk. Minél jobban gyötörték és kínozták, olyan Jézusnak a magatartása jelleme, mint egy mozsártörőben, amikor valami híres fűszernövényt vagy illatos fűszernövényt gyötörnek és kínoznak, annál jobban adja ki azt a szeretetet, ami enélkül nem lett volna nyilvánvalóvá, az isteni szeretetet. Matthias Grünewald festménye, Isenheimi oltár. Ő az a bárány, aki magára véve elveszi a világ bűneit, aki kiitta a kelyhet fenékig, aki értünk halt meg. Beteljesült, amit Ádámnak mondott az Úr, amikor jelképesen a bőrruhába felöltöztette őt, és itt az angyal kihirdette, hogy a Szentlélek rejátszál Mária, Angelico festményén látjuk, és beárnyékoz téged, és aki születik is szentnek hivatik. Ő a szabadító, Jézus neve szabadító. A bűntől szabadító. Megértette a művész. Testében vitte fel bűneinket a fára, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Minden testi bűnünket, minden lelki bűnünket, az ítéletet magára vette, mint némán szenvedő bárány. Az egész lénye ott volt, olyan tette arcát, mint a kova, és tudta, hogy szégyen nem van. Hitben harcolta meg ezt a harcot. Erről fog szólni a következő előadás, a Golgotát fogom csak kiemelni. Csak a Golgotát. Hogy ott valami hatalmas dolog történt. Megjegyzem, lehetséges, hogy a következő alkalom egyik mások miatt elmarad, majd kérdezzék meg a titkárságot. Még nem biztos, de valószínűleg, de utána a következő alkalommal majd meg fogom tartani ezt az órát, mert mindenképpen ezeket az ábrázolásokat látni kell, és át kell gondolni. Matthias Grünewald olyan kórházba festette, pontosabban olyan szerzetesi kolostorba festette ezt a képet, ahol bőrbetegségekkel foglalkoztak a szerzetesek ápolóként, és nagyon jól tudta, hogy hogyan néz ki egy meggyötört test, Jézus teste. Mert Robert Cresho mondja, lábad mely járni mennyei javonkért, annyiszor szokott bénán csügg. Sósár szennyezi, szentvéred hosszan rácsorog, magad szétosztó két kezed nem mozdul, mégis folyton ad. Ó, adjon is, mert bár szegek ütötték át, mégis szabad. Erről külön fogunk beszélni, erről a képről, mert hatalmas üzenetet rejt magában, hogy mit jelent az, hogy az egész emberiség bűnét magára vegye. Mit jelent ennek elszenvedése? Mit jelent az atya elhagyatottsága, távolsága, atyától való távolság? Ezek olyan gondolatok, amelyeket ember nem tud felfogni, sem megérteni. Mit jelent az, hogy az egész emberiséget jelképező Ádám koponyájára ráhullik a vér, és az első Ádám és a második Ádám mit jelent? Hogyan tudták ezt a művészek megragadni? Miért örök téma Krisztus kereszt áldozata? Ezt nem lehet kimeríteni. Igazában véve minden nap kéne ezzel foglalkoznunk, pontosan azért, mert megítéli az önzésünket. De utána olyan felszabadító ereje is van, mert ebben van a mi váltságunk és reménységünk, ahogy mondja az apostol. Hogy naponta ki tudjuk mondani mi is, hogy ő Isten fia volt. Neki Istennek kellett lenni, hogy magára vegye a bűneinket. Egy ember ezt nem tudja megtenni. Az Ószövetséget jelképező figura, alak. A sziklára épített ház, az az ember építi sziklára az életét, aki Krisztus áldozatában hisz. Aki el tudja fogadni ezt a mérhetetlen ajándékot. És nagy kérdés számunkra az, amikor azt imádkozta, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Kifejezte ezáltal, hogy igazában minden bűn, amit az ember elkövet, bizonyos értelemben tudatlanságból származik. Mert ha tudnánk, ha nekünk kéne azt a kardot Jézus szívébe mártanunk, vagy a lándzsát, vagy nekünk kéne elvágni a torkát, megtennénk? Másrészt viszont nagyon sok mindent tudunk már Istenről, a Bibliáról, az áldozatról. Vajon értünk is, ki mondhatja, hogy bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek? Vagy tudjuk talán? Tudjuk, hogyha vétkezünk, hogy tudatosan vétkezünk? Ő a közben járónk volt, nekünk is, embertársaink felé ezt a szeretetet kell közvetítenünk, mint közben járók. És talán azzal a gondolattal zárnám az előadást, hogy bánthatták fizikailag, Sátán minden erejét összpontosíthatta, hogy gyötörje, kínozza, folyamatosan súgta a fülébe, hogy nem vagy Isten fia, ha nem teszed meg. Ott a kereszten állandóan ezzel gyötörték, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, mert számára ez volt a legszentebb dolog, az atyával való kapcsolata. Lelki gyötretés, fizikai gyötretés, Sátán embereken keresztül az utolsó pontig lehetőleg gyötörte és kínoszta. A tanítványai elárulták, Péter megtagadta, Júdás pénzért eladta, a többiek megbotránkoztak benne, egy együttérző szó nem hangzott el, érte. És mégsem tudták kioltani a szeretetét. És mégis szerette a tanítványokat, és értük halt meg. És szerette Júdást is, és szerette a főpapot is, és a római katonát, aki kivégezte. És meghalt értük. A szeretet soha el nem fogy. A szeretet kiolthatatlan, elpusztíthatatlan, az Isten szeretete, soha semmi nem tudja megszüntetni. Jézus a szeretet himnuszát, Michelangelo rajzait látjuk közben. Jézus a szeretet himnuszát megtestesítette a kereszten. Érdemes ebből a szempontból átgondolni a kereszt áldozatot. Ajánlom figyelmükbe Sós Attilának a Szeretet művészete című könyvét, amelyben a szeretet ismérveit próbáljuk behelyettesíteni az áldozaton. Az áldozaton keresztül gyakorolt isteni szeretettel. Ezt a atyám bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek gondolatot, egy picit kifejtettem a Gyógyító Megbocsátás című könyvemben, ott is lehet erről olvasni. Kutassuk, vizsgáljuk ezt a kérdést, vegyük kézbe a Bibliát. Hans Memmeleik festményen látjuk, hogy elviszik a sírba Jézus testét, majd feltámad, és a győzelem örömével jön, hogy a megváltás célhoz ért. Erről majd még beszélünk néhány mondatot, talán itt az utolsó kép. Tilman Riemenschneider szobra, gótikus szobra, ahol az Atya felkínálja számunkra a fiút, mint mindent, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Kaphatunk ennél többet? Értékelhet-e bennünket ennél jobban valaki? Hihet-e bennünk ennél jobban, mint ő hit bennünk? Az a szeretet, ami Krisztus áldozatából árad, az mindent felülmúl. És minden emberit meghalad. És elnyerhető tőle ez a szeretet. Hatalmas ajándék ez. Hát én bátorítanék mindenkit, hogy fogadjuk el ezt az áldozatot, legyen az életünk részévé, és naponta éljünk ennek áldásával és szabadító erejével. Hát köszönöm szépen a figyelmet, türelmet, és folytatjuk tehát a Golgota témával majd. Jó utat kívánok mindenkinek hazafelé!